7 óra 40 perc, számtalan kihívással kell szembenézni a japán első miniszterelnök nőjének. A Magyar Külügyi Intézet kutatója elmondta, a legnagyobb probléma a japán gazdaság évtizedek óta tartó kóros állapota. Így a stagfláció kezelése lesz Takaichi Sanae számára az első számú feladat, de a negatív demográfiai folyamatok kezelése talán még nagyobb kihívás lesz a keményvonalas konzervatív politikus számára, egyébként aki a metalzenét rajongója. Nagy Angelina Zsófia arról is beszélt, hogy mérföldkőnek számít, ha egy nőt választott a kormányfőnek egy olyan országban, ahol mind politikai életet, mind a munkahelyeket az idősebb férfiak uralják, de nem számít arra, hogy ezután jelentősen javulna a japán nők társadalmi helyzete. Lakatos Nászló interjúja.
Sok helyen úgy tálalták Takaichi Sanaét, az első japán miniszterelnök nőt a sajtóban, hogy ez valami mérföldkő, valami óriási dolog. Miért? Mostantól azt várhatjuk, hogy jelentősen javul mondjuk a nők társadalmi helyzete Japánban?
Abból a szempontból természetesen mérföldkő, hogy Japánban valóban nem volt még női miniszterelnök. Azonban, hogy ez a nők társadalmi helyzetében egy hatalmas progressziót jelentene, azt azért nem lehet kijelenteni, mert Takaichi azért mindenek előtt egy nagyon-nagyon konzervatív, keményvonalas konzervatív politikus. Az LDP-nek, a Liberális Demokrata Pártnak, ami egyébként egy, tehát hogy a nevével ellentétben, ami esetleg más képzeteket kelthet bennünk, de egy nagyon jobboldali párt, annak is a konzervatívabb szárnyáról érkezik. Tehát igazából az, hogy Takaichi nő, az nem jelenti azt, hogy progresszív politikát folytatna. Mindazonáltal azért ígéretet tett arra, és ez a kabinetjén, összeálló kabinetjén már most látszik, hogy több női vezetőt és miniszter szeretne beemelni a kormányba.
Ugye egy ennyire hagyományos társadalomban, mint a Japán, ahol a férfiak uralják, sőt az idősebb férfiak uralják az összes fontos pozíciót, meg hát megvan ez a hagyományos tekintélytisztelet is, ott azért elég nehéz lehetett nőként érvényesülni. Valószínű, hogy ehhez az kell, hogy az ő világnézete az nagyon erősen idomoljon ezeknek a vezetőknek a világnézetéhez, tehát ő sem akart túl sokat reformálni, legalábbis eddig azt lehet róla tudni, hogy még azt a javaslatot se támogatja, hogy esetleg a férjezett nők a saját lánykori nevüket használják az esküvőt követően.
Igen, egyébként ez határozottan így van. Egyébként a családnével kapcsolatban az ironikus, hogy ugye Takaichi maga is házas, azonban az ő házasságában a férje vette fel az ő vezeték nevét. Tehát, hogy igazából tulajdonképpen ő azt támogatja, hogy a házastársak azok azonos vezeték néven éljenek, és ez a módon de nála is teljesül. Ugyanakkor igen, az valóban teljesen igaz, hogy társadalmi kérdésekben kifejezetten konzervatív elveket val, az sem támogatja például, hogy a császári trón az női ágon is örökléthessen, és mindenképpen egy komoly teljesítmény azonban, hogy nőként el tudott ide jutni, és ez természetesen letudható annak, hogy a politikai elvei, illetve nézetei azok illeszkednek ezekhez a domináns frakciókhoz, amik az LDP-n belül vannak.
De egyébként ő valóban egy domináns személyiség, bár egyébként nagyot fordult az ő világnézete, hiszen ő nagy rocker volt, Metal Lady-nek is becézték még az egyetemen.
Hát igen, mert tulajdonképpen úgy tűnik, hogy ez összeegyeztetik olyan szinten, hogy a zenéből is a keményet szeret, illetve a politikából is. De egyébként, amit kiemelnék vele kapcsolatban, ami kiemeli őt egyébként mégis talán a mérföldkő mi voltához hozzájárul, hogy egyébként nagyon-nagyon sok, illetve a politikusoknak, miniszterelnököknek a túlnyomó többségével ellentétben ő nem egy politikus dinasztiának a leszármazottja. Tehát, hogy róla nem mondható el azt, hogy a családja, az apja, a nagyapja is már valamilyen fontos szerepet játszott a politikában. Meglepődnénk, hogyha utána néznénk annak, hogy ez mennyire jellemző egyébként Japánban, abszolút ez így van, és ezek a politikus dinasztiák, ezek nagyon is élnek egyébként a mai napig, azonban Takaichinek a munkásosztályból jönnek a szülei, úgyhogy igazából neki ilyen családi bekötöttségei nincsenek.
Na most talán ettől izgalmas, hogy ő az első japán miniszterelnök nő, és Margaret Thatchert anno vaslédiként becézett, vagy tisztelt angol miniszterelnököt tartja példaképének, mert hogy ő is egy ilyen munkás családból jött. Ez a japán gazdaságban egyébként mit jelenthet, és mennyire jelent jót a japán gazdaságra nézve?
A japán gazdaság, illetve a részvénypiacok azok nagyon optimistán viszonyultak Takaichinek a hivatalba lépéséhez, azért, mert azok a gazdaságpolitikai elvek, amelyeket ő vall, illetve az a program, amit ő szeretne végrehajtani, az egy kifejezetten piacbarát, és egy magas kormányzati költekezésen alapul, miközben a kamatokat alacsonyan tartaná, és különböző ösztönzőkkel, adókedvezményekkel, adóvisszatérítésekkel igyekezne gazdasági fellendülést, illetve életszínvonal növekedést elérni. A gazdasági programját ezt hasonlítják a mentorának, a besimítónak, akire emlékezhetünk, mint a lett tovább regnáló japán miniszterelnök, nagyon hasonlít az ő zászlós hajó projektjéhez, az Abenomics-hoz, aminek komoly szerepe volt a japán gazdasági helyzet fellendítésében, és Takaichitől is egy hasonló elveken alapuló gazdasági programot várnának. Ennek természetesen megvannak a maga ellentmondásai, hiszen a japán államadóság az nagyon-nagyon magas, egyik legmagasabb a világon, és természetesen a magas kormányzati költekedés az ugye csak súlyosbítaná.
És egyébként melyek a legégetőbb problémái a japán gazdaságnak? Ugye itt lehet hallani már évtizedek óta az előregedésről, arról, hogy kevés a fiatal, hogy alacsony a gyermekvállalási kedv. Ez talán a legégetőbb Japánban, vagy van ezen túl még bőven probléma, amit akár gazdasági szempontból, akár társadalmi szempontból meg kell oldani?
Igen, abszolút a japán gazdaságnak az állapotát említeném, mint egy igazából több évtizedes kóros problémát. Igazából egy stagfláció van már nagyon régóta jelen a japán gazdaságban, tehát a gazdasági növekedés az nagyon elenyésző, tulajdonképpen stagnálás, vagy csak nagyon minimális, viszont ehhez képest az infláció az pedig magas. A reálbérek azok nem növekednek úgy, ahogyan az az embereknek az életszínvonalát azt javítani tudná, és az ebből való elmozdulás az nagyon-nagyon fontos lenne, és egy központi prioritás lenne Takaichi számára, már csak azért is, mivel az elszálló árak és megélhetési költségek azok azért nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az elődje például lemondott, tehát saját hatalmát is tudná azzal konszolidálni, hogyha hathatós javulást érne a japán gazdaságban. Ezen kívül, amit ön említett, a demográfia is egy központi kérdés. Ugyebár ez egy olyan léptékű probléma, amelyet nagyon nehéz lenne megoldani egy japán miniszterelnöknek, azonban a kezelése az elengedhetetlen, hiszen Japán a világ egyik leggyorsabban elöregedő társadalma, és ez megmutatkozik igazából az élet minden terén, de például a munkaerő hiányban is. Takaichi ezzel kapcsolatban is, illetve a demográfiai helyzetnek a kezelésével kapcsolatban is tett ígéreteket, tehát valószínűleg a kormányzása alatt ezen a téren is számos intézkedésre lehet számítani, amivel ezeket a negatív hatásokat próbálná orvosolni valahogy.
Ez nem lesz könnyű, hiszen most beszélt róla, hogy elszálltak az árak, és hogy a bérek vásárlóértéke nem tudja követni az áremelkedést, ami a hagyományosan nagyon drága képzési költségekhez még inkább hozzátesz, és én múltkor beszéltem valakivel, aki Japánban él, hogy ők szerettek volna több gyereket, de nem fognak vállalni, mert hogy egy gyereket is lehetetlenség olyan szinten kiképezni, ami elvárás Japánban.
Így van, ez egy abszolút prevalens probléma. Takaichi pont ezért igyekezett. Hát elsőre nevezhetnénk ezt az ő társadalmilag tulajdonképpen progresszívnak is titulálható programjának, hogy igyekezne ugye olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek egy kicsit a gyermekvállalást megkönnyítik, illetve a gyermekvállalásnak a költségeit csökkentik, fenntartva azt, hogy például az anyáknak ne kelljen választani ugye a családjuk, illetve a munkavállalás között. Azonban ez mindenképpen ugye szükség, viszont nagyon-nagyon nehéz.
Még röviden beszéljünk a külpolitikáról. Ugye most az, hogy ő egy ilyen nagyon konzervatív vezető, és biztonságpolitikai kérdésekben igencsak kemény vonalas, és szeretné ezt a hagyományos japán-pacifista alkotmányt módosítani, vagy tovább módosítani, hogy Abe Shinzónak voltak erre vonatkozóan kezdeményezései. Ezt gondolom, hogy jó visszhangot kelt elsősorban az amerikai adminisztráció oldaláról.
Igen, a jelenlegi amerikai adminisztráció kifejezetten üdvözölte Takaichi hivatalba lépését, sőt, mielőtt még hivatalosan megválasztották, már azelőtt kifejezte Donald Trump, hogy nagyon várja a közös munkát, és hogy örül Takaichi személyének. Hiszen Takaichi ugye ezt a konzervatívabb, keményvonalasabb vonalat képviselve abszolút priorizálja az amerikai-japán szövetségnek a megerősítését, illetve a védelmi kiadásoknak a növelését. De ez mindkettő dolog, ez nagyon kedvező fogadtatásra tud lenni Washingtonban, illetve ugye az sem elhanyagolható tény, hogy Takaichi Abe Shinzónak a protezsáltja, és Abe Shinzóval pedig híresen jó viszonyt ápolt Donald Trump és ugye a Trump elnök esetében ugye ezeknek a személyes kapcsolatoknak azért komoly jelentősége van.
És egyébként Peking és Szöul gondolom pont fordítva van ezzel, tehát ők nagyon nem örülnek neki, hogy egy ennyire erős ország abban a régióban most kicsit harciasabbra veszi a figurát, vagy nem csak a kommunikációt, hanem az egész működését.
Abszolút, Pekingben és Szöulban azért sokkal több aggodalommal viszonyulnak Takaicsi megválasztásához. Ugye például Peking esetében hát Takaicsi Kína héjának számít, tehát nagyon propagálja azt, hogy Kínát fel kell tartóztatni a térségben, ugye támogatja még Abe Shinzo által elindított külpolitikai kezdeményezést, ezt a szabad és nyitott Indo-Pacifikum koncepciót, illetve ezeket a régióbéli bilaterális biztonsági együttműködéseket, amik igazából Kína feltartóztatására irányulnak. Illetve Dél-Koreában is ezen megvannak azok a félelmek, hogy Takaicsi visszatérésével egy olyan kemény vonalas japán politika térne vissza, ami ezeket a történelmi ellentéteket, illetve vitáspontokat azért jobban beemelni, és ezáltal azt a közeledést, ami az elmúlt években volt tapasztalható Szöul és Tokió között, ezt azért sokkal nehezebb lenne úgy eladni például Dél-Koreában a társadalomnak, hogy közben mondjuk a japán miniszterelnök mondjuk olyan szentélyeket látogat meg, amelyekben mondjuk japán háborús bűnösökre emlékeznek meg. Azért például látható, hogy Takaicsi, aki ugye például ezt a szentélyt, ezt eddig előszeretettel látogatta, például idén most pontosan ilyen okok miatt, hogy azért ne idegenítse el magát, és ne vívja ki rögtön Dél-Korea, illetve Kína haragját, illetve ellenérzéseit, ezt most kihagyta, tehát ezért látszik, hogy abszolút hajlandó, pragmatikusabban hozzáállni a kapcsolatokhoz, hiszen igazából Dél-Koreában mindenképpen érdeke azért fenntartani ezt a közeledést, de Pekinget sem érdeke elidegeníteni, tehát azért pragmatizmussal, külpolitika terén mindenképpen szüksége van.
Az elmúlt percben Nagy Angelina Zsófiát, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját hallották. Zene, egy kis érdekesség, majd közlekedünk, 8-kor friss hírek a 94.2.